Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Igen, a reggeli személy pedig Török Ferenc filmrendező. Itt van a stúdióban. Jó reggelt kívánok, szervusz!
Jó reggelt!
Meglepetés volt számodra a főváros? Budapest? Mikor jártál erre utoljára?
Pest?
Igen.
Hát azért voltam mondjuk 3 napja.
Aha.
Szóval járok át Pestre.
Hát csak gondoltam, hogy miután annyira budai vagy, hogy...
Hát azért sok minden ide költ, tehát azért a Klubrádió például.
Igen. Figyelj, hogy arról beszélgettünk, hogy közös barátunk Karla Gábor föltette nekem a kérdést, hogy mire gondolhatott vajon Pajor Tamás, amikor azt mondta énekli, hogy rendszer csinálsz az idegeimből, és aztán te elkezdted megfejteni ezt, amit nekem nem sikerült.
Nem tudom, hogy van-e megfejtés, vagy csak egy trükk a szavakkal, mert nyilván ez egy, ugye, tehát idegrendszer, tehát rendszert csinálsz az idegeimből, tehát ott van az a szókép is, azt hiszem, meg a rendszer, mint aha, ugye a diktatórikus rendszer, és a csinálni, meg a, ugye, hogy az embert úgy átformálják talán. Szóval mindenképpen szerintem ez egy ilyen elég kritikus. Tehát, hogy idegeimre megy a rendszer, az is benne van, meg...
Nem az idegrendszer, igen, igen. Jó, ahhoz képest, hogy ez azt hiszem, hogy 30 éves sláger, tehát azért elég jó fel, mert te jóban vagy a Pajorral?
Jóban, igen.
Hogy nem dolgoztatok még együtt?
De dolgoztunk, csináltunk egy videoklipet pont Moszkva tér című dalára, és azt így archívokból, meg mindenféle, azt együtt csináltuk, de hát inkább barátok vagyunk.
Emlékszel arra, hogy mit csináltál 1990, várjál, meg kell nyitnom a jegyzeteimet, hogy mit csináltál 1989 július 14-én, ami sok-sok évvel ezelőtt volt, de mellett meg 4-5 nappal ezelőtt.
Párizsban voltam.
Segítsek?
Párizs.
Hogy mire gondoltam? Hogy 1989. július 14-én volt Kádár János temetése.
Igen.
Te azt emlékszel rá, tudtad, hogy van, kimentél rá, vagy érdekelte, vagy mit jelentett számodra?
Mondom, én azt hiszem Párizsban voltam. És ugye akkor 200 éves volt a francia, nagy francia forradalom, ugye, Párizsban, és a tévéből értesültünk a temetésről, és a filmben, a Moszkva térben ez így is van, tehát az archívot használjuk a Kádár temetésről, de a halálhírét azt, amikor indultunk azon a napon, hallottuk, tehát szálltunk fel a keletibe a vonatra, mentünk el nyugatra 3-4 hétre, és akkor tudtuk meg, hogy meghalt a Kádár.
Te akartál filmet forgatni róla. Mi volt az elképzelés?
Hát forgattam is, szóval csak nem készült el. Tehát van egy 40 perces vágott, és azért azt sokan látták, mert azért egy netes verzió, nagy kutatás volt, tehát egy, mint a Politika Történeti Intézet segítségével olyan, mint pedig hát a Nemzeti Filmarchívum, tehát a mozgóképes kutatás is elég komoly volt, tehát hát dolgoztam rajta vagy 2 évet. Tehát így az 1945 című filmen befejezése óta utána azzal foglalkoztam.
Látható ez a film? Megtalálható?
Hát nem, mert nem tudott elkészülni sajnos, mert úgy elakadt a félúton.
Sok ilyen filmed van, ami félig kész van, vagy félig dobozban van?
Ez az egy.
Aha. És nem is lesz befejezése?
Hát szerintem nem.
Jó. Dokumentumfilm?
Dokumentumfilm. Vannak benne nagyon jó interjúk. Kórhágy György például, Huszár Tibor, hát most sorolhatnám Mécs Imre, szóval nagyon sok ember, aki átélte a Kádár rendszert, még Makkáról is élt például ő. De hát olyan emberek, akik Lakatos Iván például, aki szintén megélt, és egy olyan fontos figura volt a nem egy ilyen, hogy mondjam, szóval bonyolult neki menni Kádár János életének, de nekem egy nagy tanúság volt, meg hát rengeteget bepótoltam, meg olyan családi fotókat is találtunk, ugye a levéltárban, amik azért a civil Kádárt mutatják, de ma már ezek publikusak, szóval azért láthatóak, csak úgy összeszedtük, és ilyen blokkokba gyűjtöttük, tehát és próbáltuk megfejteni ezt a történetet.
Mi a gátja, vagy mi az akadály annak, hogy ez egyszer elkészüljön?
Ugye ez egy ilyen problémás időszakban készült, tehát akkor én olyan...
Jogi kérdések? Tehát,
ez inkább politikai, nem, abszolút ilyen megkommunikációs, és egy nagyon kis pénzt kaptunk egy ilyen, azt hiszem volt valami évforduló, és akkor nem tudom, elindultunk egy kutatással, de amire mondjuk a filmnek a befejezéséig jutottunk volna addigra, hát nekem olyan 7 évvel ezelőtt történt a politikai kegyvesztettségem, tehát ugye az 1945-öt még megcsináltam, és akkor utána kezdtem el ezt, meg akkor még pályáztam is, és már úgy értem, hogy nagy játékfilmre, és akkor úgy ezzel összefüggésben hát így nem kaptam támogatást, meg
ilyesmi. Sokan vagytok politikai kegyvesztettek? Sokan?
Hát, vagyunk azért szerintem egy olyan, nem tudom, 20-an biztos.
Ha valaki kilép a Filmakadémiából, akkor az szükségszerűen avval jár, hogy kegyvesztett lesz?
Nem feltétlenül szerintem, de mondjuk én kiléptem.
Igen, azt tudom. Tehát igen. Ott az egy elég hosszú lista volt, akik akkor azt elhagyták, igen. Amikor Novák Emil elkezdett egy kicsit ott jönni-menni. És mit csinálsz, amikor nem rendezel?
Tanítok egyetemen, a Metropolitan Egyetemen, ami nagyon jó nekem, mert rendezői osztályom van, most másodévesek, 12 hallgató, és a operatőr osztály párhuzamosan a Csukás Club Flair duó, és a Fekete Ibolya, aki velem a forgatókönyvírás és a rendezésen együtt van, szóval ez egy nagyon jó, és most másodévnél már látjuk, hogy úgy van értelme, és én az SFF-n tanítottam annó, és akkor utána, hát ugye lett, ami lett, meg én el is mentem egy évre tanítani Amerikába, és úgy hiányzott is a tanítás, és így pont ez nekem így bejött hogy most nem nagyon csinálok filmet, vagy csak kisebb dolgokat, és akkor ez egy ilyen fontos
a
nekem.
A zajló folyamatos változások, azok befolyásolják a te munkádat? Lehet hallani azt, hogy fél évente új igazgatót neveznek ki, új elnök van, bekerült valami amerikai egyetem most a képbe, oda került a logója, befolyásol? Vagy nem érzed azt?
Én megpróbálom kivonni magam, hát hallottam, hogy az újságíró tanszék, meg a Réti Pali, meg a szóval arról tudok, mi ott a mi tanszékunkon ebből egyelőre szerencsére nem érzünk semmit. Mi is, én is, meg az Enyedi Ildikó is úgy tudom, aláírtuk a következő egy évet, és rendben taníthatunk, nem szólnak bele egyelőre a munkánkba, de nem is fognak szerintem, mert ez, szóval mi nem politikai alapon tanítunk, mi színészvezetés, kamera, mozgásokat, tehát de na jó, szóval...
Biztatod a diákjaidat? Tehát milyen jövőt vázolsz előttük?
Muszáj biztatni. Hát abszolút van lehetőség tehát a filmes területen elhelyezkedni, mert most már ugye egyre több a hallgató, aki a szakon vagy a szakterületen diplomázik, mert azért a SFE Metropolitán és hát az ELTE is azért erős. És hát sokan vannak külföldön, akik ezt választják, mert ez egy népszerű pálya, úgymond. De hát ugye a televíziózás az fix, és az van, tehát az egy biztos megélhetés talán. A reklámipar, illetve mondjuk a popzeneipar, ami szintén sok filmest, akár hogyha nem jut nagy filmhez, vagy dokumentumfilmhez, akkor oda el lehet, és hát nagyon sok Magyarországon a szervizmunka, amerikai főleg, ugye sorozatok, meg nagy filmek, ahol pont az operatőrök például, vagy mondjuk más szakemberek nagyon szerencsésen el tudnak helyezkedni, rendezők nem annyira.
Abból a csávából már kezd kimászni az amerikai filmipar, amit a forgatókönyvíról, illetve rendezők sztrájka jelent? Tehát aminek hatása volt Magyarországon is, ha jól tudom, mármint, hogy kevesebb produkció jelent meg Magyarországon.
Én az ilyen nagy adatokat nem tudom, de Azt hiszem, hogy igen. Tehát én úgy tudom, hogy rendben van a filmipar, uh-huh. és hogy nagyon szépen termel, tehát így a, ugye volt ez a Barbie és Oppenheimer féle Covid utáni nagy boom, és azóta elég szépen megy a... Voltak kisebb problémák, például ez, de nem...
Amikor gondoltam azt, hogy jönk le egy kicsit beszélgetni, az már tavaly volt, egyébként is jó beszélgetni, de hogy ugye akkor volt az, hogy a Heart of Europe International TV Festival pitch fórumon mutatták be az egyik ilyen projektedet. Mit jelent ez egyébként? Tehát nyilván vannak hallgatók, akik nem tudják, hogy mi az a pitch fórum.
Hát amikor külföldön, de Magyarországon is van, fesztiválokhoz kapcsolódva, vagy azoktól akár függetlenül is forgatókönyveket fejlesztenek szakemberek bevonásával, és itt a Pap Bolyánával a Fészek klubról írtunk egy sorozatot, a 30-as években játszódó sorozatot, aminek egy színésznő a főszereplője, és azon vett részt ez a projekt, azt hiszem, több városban is.
És akkor mi történik ezen a pitch fórumon?
Hát
meghallgatják az emberek, ti elmondjátok,
hát elolvassák először is, tehát az, hogy van szakember, aki elolvassa azt a pilot részt, tehát egy részt mondjuk a 10-ből, meg a storyline-t, tehát hogy az egész hogy néz neki, és mondjuk 2-3 szakember azt elolvas, és azt el is mondja, tehát egy véleményezi, és utána pedig van egy személyes, illetve online találkozó olyan producerekkel, főleg televíziósokkal, illetve olyan filmes producerekkel, akik mondjuk érdekeltek Kelet-Európában, vagy egyáltalán, szóval ezt próbálják egy kicsit generálni, vagy összehozni, hogy mondjuk egy német, egy spanyol, meg egy magyar találkozon, és nem tudom, mit ér az a lengyel piacon, szóval.
És ennek van már valami kézzelfogható eredménye? Tehát, hogy sikerre
annyi,
mutatkoztatok?
Most be? nem pont ez a pitch fórum talán, de kaptunk Amerikából egy alapítványtól egy kis pénzt, hogy előkészíthessünk. Aha. Ami hát egy dokumentumfilmnél azért elég jó, egy nagy játékfilmnél, vagy egy sorozatnál semmi. És akkor mi úgy döntöttünk, hogy ezt inkább egy dokumentumfilmben, vagy annak előkészítésére használjuk, és azt meg viszont forgatjuk, és azzal jól állunk, de az lehet, hogy belépő lehet majd, hogyha egy fikciós tévésorozatot szeretnénk később csinálni, akkor az jól jöhet nekünk, mert abból akár trélert tudunk vágni, vagy meg mélyebben. Én csináltam több olyan játékfilmet is, aminek mondjuk dokumentumfilm volt az előtanulmánya.
Igen, a szezonnak például tudom, mert annak egyszer meg is mutattad a VHS verzióját, amikor összeszedtétek az alapanyagot, ami aztán a filmben szerepel.
Így van, tehát ott is az volt, hogy balatoni pincérekkel forgattam munkásszálon, meg mindenhol hónapokig Balaton, és akkor utána Podmaniszki Szilárddal abból, az anyagból írtunk egy fikciós könyvet, tehát azért van, nekem például beszéltünk, hogy az egyetemről én első évben a hallgatóknak csak dokumentumfilmet engedek, vagy kérek tőlük, és második évben mehetnek a fikciós témák, vagy adaptációs irányba.
És mi foglalkoztatja a mai fiatalokat? Ez most őszintén is komolyan kérdezem. Valakivel beszélgettem tegnap, az egyik barátom egy soproni, egy egyetemen tanított grafikát, meg vizuális művészeteket, és azt mondta, hogy egy kicsit így elment a kedve az egésztől, mert jöttek ezek a fiatalok, és látszott, hogy egyrészt nem hajlandók kimozdulni a komfortzónáikból, és egy kicsit ilyen fura tekintettel nézték ezt az egészet, így bejártak az órákra, meg így elvoltak, de valahogy más érdekelte őket.
Nekem ugye azért van szerencsém, mert itt ez egy gyakorlati óra, tehát aktív mindenki. Tehát
nem lehet bizonyít telefont nyomogatni és
elbangulni. Hát nem annyira, meg kevés az idő és nagy a verseny, tehát minden fél évnek a végére ott kell, hogy legyen az a 10 vagy 15 perces film, amit megítélünk, hogy az végül is milyenre sikerült. Úgyhogy motiváltak, vagy például mondjuk csak amikor dokumentumfilmeket választottak, tehát témát választottak területeket, akkor is nagyon szertágazó volt, tehát tényleg homeless-ektől kezdve bevándorláson át Szóval gazdag a merítés, és hát nyilván egy teljesen új szemszög, vagy hát ugye az ártatlan kamasz szemszög, ahogy látják a világot, de mondjuk vizuálisan, és mondjuk a filmnyelvben nagyon érettek, tehát ugye ők már az a gyerekeim generációja, tehát akik...
Iszonyatosan felpörgetett, felgyorsított minden.
Hát igen, akik ugye 10 éves koruk óta okostelefonon élnek, és tőlük tanuljuk, hogy kell kezelni. Tehát na most azért ez jól jön, mondjuk a médiában, mert mondjuk alapból mindenki tud vágni. Tehát amikor én az egyetemre kerültem, tehát nem a... Szóval már 20-as éveimben jártam, akkor azért nekem még nem volt digitális vágórendszerem, tehát 16-osan ragaszgattuk a celluloidot, tehát itt meg zsebbe vágják telefonon a videoklippet, mondjuk az Instagramra 3 perc alatt. Tehát nagyon, nagyon beszélik a nyelvet, már de, pedig ez egy nyelv.
Igen, de hát a dokumentum... Az, egy dokumentumfilm nem lehet nagyon pörgős, tehát egy kicsit ezzel le kell ültetni az embereket, nem? Tehát nem az
persze,
van, hogy
persze, hát nyilván, szóval nem az, hogy csak videoklippeket vágnak, nem, hanem annak azért ideje van, meg súlya, meg hát itt nagy interjúk vannak, tehát azért egy, mondjuk egy dokumentumfilm az lépcsőzetesen épül fel, és a közben azért van idejük elmélyülni, meg a vágószobába egy kicsit lassítani a tempón és odafigyelni a portré alanyára, vagy a környezetre, vagy a mondjuk társadalmi uh-huh. kérdésekre.
Igen, ezen a Pitch Fórumon azt hiszem, hogy a Bajánának is valami szocialista asszonyról szóló projektje is megjelent ott Varsóban.
Igen, a Bojka dolgozik egy ilyen projekten valóban.
A fészekben mi izgatott, vagy mi foglalkozott, és egyáltalán az a dokumentumfilm rész az most hogy áll össze, vagy miből?
Hát ez egy érdekes, mert hát ugye ott tényleg elindultunk a fikció irányába, de folyamatosan kutatnunk kellett történelmi dolgokat. Ungvári Krisztián volt a történész, vagy illetve most is, csak most éppen fordult a pálya, tehát most egy kicsit a dokumentumfilm irányába fordulunk, és archívokat gyűjtünk, fotókat, mozgóképeket, és hát ugye az izgatott, hogy van egy ilyen múltú és ilyen erejű művészklub Budapesten, amit ismerünk, meg szeretünk, vagy szerettünk, vagy tudunk róla, és hogy ugye ott áll, és van ez az épület, ami fantasztikus, és ugye nagyon filmre való. És az a kérdések, hogy tudott eddig életben maradni, hogy 1901, tehát hogy itt volt ez a ház, és hogy jött a két világháború, és minden, és hogy ment át ez a 20. század tulajdonképpen ezen az épületen, ez izgat egy dokumentumfilmben, és mondjuk úgy, hogy a 30-as évektől nyitjuk meg most a közepétől a történetet, tehát nem, a kezdetek is fontosak, de a háború előtti periódus nagyon fontos, és aztán a háború utáni ugye az államosítás, ez már egy másik fejezet, abban lehet, hogy az első részben bele se tudok kezdeni, mert akkor a sztori...
A fészek egyszerre volt a Miss Arizonával?
Hát azt hiszem, hogy a fészek az teljesen más volt, mint
az Arizona.
Tehát az egyik egy egyesület volt, ami egy művész klubként üzemelt, zárt klubként üzemelt, de természetesen volt éjszakai élet, kulturális élet, kiállítás megnyitók, vetítések, akár könyvtár. Mondjuk az Arizona, ez pedig egy New Yorki, igen, vagy egy párizsi típusú lokál, ami azért sokkal közelebb volt mondjuk a Nagymező utcai, tényleg Broadway hangulathoz, és a bulizáshoz.
Akkor miért nem azért Fikáról csinálsz filmet, a Fiatal Művészek Klubjáról?
Hát az nagyon jó ötlet, ugye itt az Andrássy úton az igen. FMK, az is egy, hát én jártam még oda szerencsére.
Én a fészekben nem jártam igazából sohasem. Tehát azt tudtam, hogy így haverok lejárnak oda kártyázni, de összetudom számlálni 2 kezemen, hogy hányszor
volt a fészekben. Hát igen, a rendszerváltás után már azért a fészek az nem úgy működött, mint mondjuk a 60-as években, vagy 70-es években. Hát is még pompázatosabban, ugye a 30-as években, ahol mondjuk egy jelmezben februárban az olyan társadalmi esemény volt, mint mondjuk a opera bálma, vagy nem tudom, szóval ja. annál, tehát ott meg kellett jelenni, és akkor a hölgyek kosztümbe öltöztek, vagyis ilyen jelmezekbe, a férfiak meg smokingba, és akkor ott összeadomány gyűjtötték az egész éves működést, és szóval egy ilyen teljesen más, speciális világ.
Amikor átfutottam a hírt, és láttam, hogy valami budapesti művész cuccról szól a dolog, akkor nekem egyből a helyzet fiatal művészek klub jutott eszembe, hogy lehet, hogy az
hát
lesz.
Az egy másik történet, tehát azt is meg kéne valakinek csinálni. Hát pont a Pajorral vannak ott jelenetek a Xantos János rokterítőjében, ugye, meg hát a Felugos Silacáéknak, a Bódi Gábor.
Van egy kicsit Bódi Gábornak, Bódi a kutya idalában persze. A VHK ott esik el az asztal igen. mellett nagyon durván, mert hát szerintem most van az utolsó pár pillanat, amikor még az egykori szereplőket meg lehet találni, mert azért szép lassan mindenki befekszik a kipikoporsóba, de hát mondjuk most még meg lehet találni Algol Lászlót nyilván Ausztráliában, aki azért rendesen jelentett Galántai Györgyék Magyarország tiéd lehet kiállításáról, meg volt ott egy-két ügynök, aki folyamatosan tájékoztat a dolgot, és nyilván az is egy ilyen fura szemszög, vagy fura szempont, hogy azért tartották meg, azért működhetett zárt külön a Fiatal Művészek Klubja, hogy azt a maroknyi idézőjel ellenzékit, vagy művészt, azt meg lehessen figyelni.
Hát ugye a fészekről is ilyen legendák keringenek bőven. Hát ez igen, a rendszerből ez adódott. Hát nyilván az értelmiséget valamilyen szinten megfigyelték. Pont az ilyen ellenőrzött helyek azok gyakoriak voltak, azt hiszem.
Mennyire hiányzik a rendezés?
Rendezek, tehát azért nem azt mondom, hogy kisebbeket nyilván, tehát de úgy azt gondolom, hogy még fogok rendezni, hát még csak 53 éves vagyok, csináltam 7 filmet, azt hiszem, vagy 6-ot, nem tudom, tévéfilmeket, és most azért ez az 5 év, ez egy kicsit úgy sokkoló volt így a Covid-dal együtt, tehát most úgy próbálom magam úgy elhitetni, hogy a külföldről azért lehet pénzt szerezni, vagy tényleg le kell menni a költségvetésre?
1945 szerintem a legsikeresebb, meg jó, én a Moszkva térrel kicsit más viszonyban vagyok, de az 1945 előtt hát abszolút meghajlok, hát az kurva jó film, és
hát ez
nagyobbat futott a világban, mint a Moszkva tér, nem?
Hát sokkal. Hát a Moszkva tér az egy nagy siker itthon.
Igen.
Hát a nyelv és a lokális titkok világában. Tehát amikor mindenki tudja, hogy miről van szó, és a slang érdekes, meg a zenék akár, de ez egy hangulatfilm, ami egy ilyen első film, és az nyilván itthon nagyot ment, de a 45 sokkal nagyobbat ment külföldön. Hát a mai napig vetítik, hát nem mint a Moszkva, tehát is vetítik a tévében itthon, meg vannak egy-két korvi moziba vetítés, meg ilyenek, de hát a 45 az egy teljesen más szint, tehát mint tudom én, 50 országban forgalmazzák, és folyamatosan megy az összes streamingen is, tehát a moziba is, tehát Amerikában nagyon jót ment moziba.
Milyen szépet fénykép ez a barragály jelen?
Hát az elemér. Igen, de akkor még élt az elemért. Hát nagyon sokat kapott az a film az elemértől, mert hát ő úgy 5 éves volt, amikor átélte tulajdonképpen ugyanazt a 45-öt, és úgy, ahogy az a gyerek szemszög úgy belekerült azokkal a távoli teleobjektívekkel, ahogy ő figyelte ezt az egészet annó, és hogy úgy Azért az elemér filmje nagyon.
Igen, és tényleg ilyen nagyon szép képek vannak benne. Tehát így nagyon lehet szeretni. Ott a főszereplő kiválasztása az egyből el volt döntve, vagy sokat kasztingoltál?
Nem kasztingoltam én, hát a kisebb szerepekre nyilván kell, de hát a Rudolf Pétert azt egyből felhívtam, küldtem neki egy forgatókönyvet, tetszett neki, úgyhogy az hamar megvolt.
Az, hogy valami nemzetközi ilyen sikeres, az nem hozza magával azt, hogy jó, akkor csináljon már valamit ez a fiú itthon, vagy te nem pályázol elfből?
Dehogy nem, hát én pályáztam 7-szer utána, tehát én nem vettem még egyből észre, hogy én nem fogok pénzt kapni, tehát én még 1-2 évig így, nagyon nehezek ezeket a pályázatokat.
De most már tudod, hogy nem fogsz.
Most már úgy azt gondolom, hogy ettől a rendszertől már nem fogok, tehát ez egy viszonylag ilyen szempontból kényelmesebb helyzet, mert tudom, hogy akkor külföldről kell, vagy magánpénzből kell, vagy pályamódosítás kell, szóval nincsenek abszolút illúzióim.
Mivel húztad ki a gyufát?
Hát én magam biztos semmivel, maximum a generációm filmesei, nem tudom, a Hajdú Szabolcs, a Pálfi György, a Mundrucó Kornél, most sorolhatnám a neveket, jó magam is, valamivel kihúzhattuk a gyufát, de nem pontosan értjük, hogy mi volt az.
Akkor, amikor azt mondod, hogy az elmúlt 5 év az ezzel a nagyon fura eszméléssel telt, az jelenti azt, hogy esetleg azt gondolod, hogy valamit elrontottál? Vagy azt gondolod, hogy ez visszaigazolás, tehát középkeletűrőjében művész vagyok, időnként szívnom kell?
Abszolút az utóbbi. Hát nyilván, hogyha 10 évvel ezelőtt azt mondják, hogy én most 8 évre nem kapok filmet, igen, akkor nem gondoltam.
Kukoricára térdelés.
Igen, akkor nem gondoltam volna, hogy ilyen jól fogom bírni, tehát akkor nyilván azt gondoltam, hogy na, elmegyek Amerikába, vagy belehalok, vagy nem tudom, valami, vagy tényleg a pályamódosítás, és nyitok egy éttermet, vagy nem tudom, valami extrém vállalkozás. Tehát azért nyilván, ha szükség van, akkor az embernek ugyan vannak lehetőségei. Hát nyilván emigrálni azért nem túl könnyű. Én nekem se sikerült, mert 1 évig éltem Amerikában, de hát azért a szülők, meg Magyarország nyilván visszahúz, meg itt a barátok, szóval. Tehát ahhoz képest jól vagyunk, vagy jó vagyok. De hát úgy látom, hogy akik alternatív utakat választottak, pont az imént sorolt rendezők, akik azért így vagy úgy, de dolgoznak, főleg külföldi pénzem, azok azért szerintem nem bánják, hogy nem rendezték meg a aktuális történelmi kurzusfilmet, mert hogy nem tudom, nem biztos, hogy szeretnénk, hogyha a nevünk ott lenne az elmúlt évek történései mentén, vagy nem tudom, tehát
és az elmebeteg és az agyalágyult helyzet ellenére mégiscsak sikerülnek nagyon jó filmeket készíteni az elmúlt néhány évben Magyarországon.
Ez mindig így volt, tehát hogyha baj van, akkor jobban kell valamit mondani, vagy ordítani. Tehát a Reisz Gábor filmje például abszolút egy ilyen nekem, ami egy, hogy tényleg nem kapott 2 sikeres film után egy fiatal ember, és meg kellett neki a harmadikat csinálnia, mert ez az élete, ugye? És hát jó is lett. És nem az számít, hogy most akkor mennyibe került, és még meg is nézik az emberek. Tehát és külföldön pedig nagyon megy, és ezért ilyen szempontból szabad a pálya, tehát az nem igaz, hogy csak drága filmmel lehet nemzetközi forgalmazásba jutni, tehát a dánok is megcsinálják, vagy sorolhatnám.
És ilyenkor azért potyognak a könnyeid, hogy mégiscsak milyen jó lenne filmet csinálni? Nem zavar?
Hát zavar, hát persze, hogy zavar, meg most például forgatom ezt a dokumentumfilmet, ezt élvezem, és végre azt gondolom, hogy fel lehet állni egy ilyen helyzetben, és meg lehet találni az utakat. Hát most nem fogok nagyon aggódni, mert nem rajtam múlik. Hogyha rajtam múlna, tehát én hiába pályázok, tehát én odaadom egy sztár producernek a nagyon jó forgatókönyvet, és meglátja az a producer, hogy az én vagyok, nagyon kedvesen elbeszélgetünk, és ő is mondja, hogy hát tudod, Ferikém, hogy nem tudom beadni.
Az elmebeteg helyzet.
Hát igen.
Egy névváltoztatás esetleg?
Ja, igen, vagy valami cameo sztori, igen, az. Vagy hogy mondják ezt a nem cameo, az a film.
Az a film.
Igen, amikor. Ja, amikor, tehát ilyen álnév.
Igen.
Ja, csak nem jutott eszembe a szó.
Hogy sok filmterved van dobozban? Ugye most én összolvastam.
Hát 3 vagy 4.
Hajós Alfréd.
Hát ugye az lett volna nekem a nagy álmom, már a 45 előtt tulajdonképpen azt akartam megcsinálni, mert ugye az egy, hát megint el kell mesélni azt a történetet. Valakinek egyszer el kell mesélni, mert ugye az első olimpikonunk, aki egy fantasztikus sztori, Tehát tényleg egy, mondjuk a hollywoodiak is megcsinálhatnak, valószínűleg akkor angol nyelvű lenne, de hát az, hogy valaki megnyeri az első olimpiát Magyarországnak úszó, ugye, és utána
építész
lesz, és felépíti az első sportuszodát, a Margit-szigetet, meg ugye az Újpesti stadiont, meg ilyen apróságokat, tehát hogy a sportban utána milyen karriert fut be, és ez egy olyan sikertörténet, ami szerintem egy nagyon nagy magyar sztori, és nagyon megnéznék külföldön is.
Iszonyatosan drága lenne, nem?
Drága lenne, de biztos.
Igaz, hát Petőfi film is drága.
Hát jó, hát ez nem tudom, hogy mennyi volt az a Petőfi film, de...
7 milliárdnál tartom?
7 milliárd, hát nem tudom, hogyha nekem adnának 2-t, akkor én megcsinálnám a 8-t. A hajost.
2-ből meg lehet csinálni, hát vagy 2. Tudnál még szerezni rá máshonnan?
Hát most akkor számoljunk, hát... Hogyha másfél milliárdot adnának a magyarok, akkor egy jó producer az összetudna rá szedni mondjuk így az adó visszatérítéssel, meg mindennel együtt szerintem még egyet. Tehát akkor olyan 2,5 lenne. Ez nem nagyon sok pénz egyébként, de...
Aha. Jó, van a hajós. Egyszer talán lesz bőle valami. Mi van a gangster sorozattal?
Hát azok már szóval azért nagyon sok ilyen van, tehát hogy azért a gangster sorozatból van 2-3, meg tényleg a Moszkva térből is tanítványaim már sorozatot írtak, tehát azért van egy csomó, vagy annak a folytatásából, szóval azért vannak olyan projektek, amikben így benne vagyok, de van egy nagyon, amit nagyon szerettem volna, és nagyon olcsón tévéfilmnek beadtam, de nem kaptam rá, ez egy Ottlik novella adaptáció, és Budapesten a 40-es évek elején játszódik. Az nagyon fáj, mert ugye a tévéfilmek azok még nagy hiányok, mert amikor mi forgattunk, így az aranyidőkben, vagy nem tudom, a 2000-es évek elején, akkor nem csak az volt, hogy játékfilmekre lehetett pályázni, hanem a magyar televízió is, ugye, még a drámai főosztály nyomán, vagy nem tudom, még voltak ilyen ORTT pályázatok, és mindig kaptunk pénzt kisebb projektekre, de tévéfilmekre, és azt nagyon szerettük, és ez pont ez az Ottlik, ez olyan egy ilyen jó adaptáció, ami olcsó, kosztümös, de nagyon jót lehetett volna belőle csinálni. Csak hát nem volt tényleg kivel megbeszélni, mert ott cserélődtek a platformok, meg a média szolgáltató, meg az ilyen alap, meg az olyan alap, és csak aztán azt láttuk, hogy már ez is a filmintézet, úgyhogy akkor ott már biztos ott se kapunk.
Bárhol a világon tudnál bármilyen filmet csinálni? Tehát amikor Amerikában kint voltál, akkor próbálkoztál ebben?
Ott csak tanítottam, aha, és így fotóztam meg, dokumentumfilmekben gondolkodtam, interjúkat készítettem ott élő fiatal magyarokkal, meg szóval persze az ember ahol van, vagy akkor valahogy filmet kell csinálni, vagy filmet, de hát nyilván például Mundruczó Kornél barátomnak sikerült, hogy most már második filmjét csinálja Amerikában, mondjuk angol nyelven, de azért ez egy nagyon komoly dolog. Tehát azért szerintem van rá jó példa. Antal Nimrod is kim van, ugye, és folyamatosan dolgozik, tehát...
A Simó osztály összejár?
A Simó osztály összejár, nemrég találkoztunk, igen, a Schulze tanárnőnél, aki nekünk a dramaturgia tanárnőnk és az anyukánk, úgyhogy rendszeresen tudunk. Pálfi Gyuri leforgatta, úgy tudom, a filmjét, a Tyúk, amire szintén nem kapott itthon, és ő Athénba, Görögországba forgatta le, amit nagyon kemény meló lehetett, de azt nagyon várjuk, meg a Hajdú Szabolcs most bemutatta a Kálmán nap című filmjét.
Ó, de milyen jó.
Ez nagyon jó. Ez nagyon jó.
Az...
És hát nagyon minimális, mégis, és nagyon elválik.
Egy helyszínen.
Igen. És most jön a következő, három. Azt hiszem, mert ez egy trilógia lesz, és a harmadik rész még azt hiszem most jön ki valamikor ősszel, és szerintem az is jó lesz.
Én annyira tudtam örülni az elmúlt egy évben a magyar filmeket, amiket láttam. Tehát a 6-7-nek, a Repper Csávóról szóló filmnek, tehát az mind-mind azt gondoltam, hogy utoljára a 80-as évek végén készültek ilyen alkotások, ami persze egy kicsit rezonál arra, amit te mondasz, hogy ha baj van, akkor sikítani kell. Tehát, hogy mégiscsak vannak jó alkotások.
az olcsó, független, fiatal filmben, tegyük hozzá. Tehát, hogy ott jön neki a legjobb. Tehát ezért is látod, hogy mennyire érdemes tanítani, mert az ifjúságban van az erő.
És mennyire jó, hogy a technika fejlődésével még nyilván nem a mesterséges intelligencia fog filmeket gyártani.
Hát valamennyire fog, az kétségtelen.
Egy iPhone-nal már le lehet forgatni egy bármit.
Hát az kemény. Hát ez etikailag, meg jogilag azért a legkeményebb. Hát ugye ez az egész sztrájk erről szól. Tehát, hogy lehet felhasználni az embernek tulajdonképpen a képmását. Hát igen, mert beszkennelik az arcod, és utána bármit el tudnak veled játszatni. Tehát ez egy azért egy furcsa ilyen science fiction kérdés.
Azt kérdez az egyik kedves hallgató. Kérdez meg, légy szíves, ha van alkalmat, hogyha egy színész játszik színházban rendszeresen és felkér egy TV-film forgatására, ilyenkor ki alkalmazkodik kihez, a film a színházhoz, vagy fordítva? Ezt talán én is meg tudom mondani, tehát ez színész egyeztetés koordináció, nem? Tehát, hogy találják ki, úgy tervezzék a forgatási napokat, vagy nem? Hát te jobban tudod,
valószínűleg te rendező. 3-4 komoly agytrözt dolgozik egy színésznek a logisztikáján, mondjuk forgatási periódusban, csak hát ugye azért sokáig minden magyar film nyáron forgott, mert akkor nincs színház, ahogy mi szoktuk mondani, mert akkor könnyebb az egyeztetés. De hát azért mégis van színház, meg másik film, tehát amikor a Gyulai Várszínházba kell levinni a színészt, akkor azért az is egyeztetési kérdés, tehát ez örök probléma. De hát mindig valahogy zseniálisan megoldják a gyártási szakemberek és az együttműködés ugye a színházak között. Hát az mindig is nagyon jó volt. Ez az igazi szakmai kapocs, mert nekik is tudják a színházak, hogy jó, ha a filmben szerepel az ő színészük, és a filmnek meg hát mi meg rájuk vagyunk utalva, mert azért a legjobb színészek azok színházi színészek.
Mi volt az elmúlt pár évben a legjobb film, amit láttál, amire azt mondod? Mondjuk a Kálmán nap az valóban az volt.
A legjobb magyar film az elmúlt 5 évben?
Uh-huh.
Hát a... Nem szeretem ezt a legjobbat, mert ez a amikor a tanítványaimnak sem szeretem, hogy akkor ez a legjobb. Mindenkinek más a legjobb.
A tanítványaimnak szerintem, hogy
hát nekem Feri a Reisz Gábor filmje tetszett, ugye? Szóval ez az érettségi sztori.
Az igazság, hogy azért nyikorgunk, ez most egy ilyen kulissza volt a hallgatóknak, mert hogy időnként nem látjuk egymás szemét a Török Ferivel, és akkor én próbálok itt variálni a mikrofonnal. A Fészeklub sorsáról és az elnökség leváltásáról is szeretnének hallani a hallgatók.
Hát arról sem tudok túl sok jót mondani. Hát ugye a Fészeklub működés az elmúlt 20 évben azért elég zavaros volt, ez zűrös. Tehát ugye egy egyesületi tulajdonban különböző kiadták a vendéglátót, meg ilyesmi, és akkor most, hát egy olyan 3-4 évvel ezelőtt, hát olyan csődbe ment. Szóval a Covid környékén ez az alaphelyzet. Tehát, hogy olyan adók és olyan terhek merültek fel, amik miatt a működés így gyakorlatilag tehát nem tudtunk fizetést adni az annak a 3 alkalmazottnak, mert mondjuk felhalmozódott egy 60-80 millió forintos adótartozás. És hát most van egy ilyen nagyon nehéz átmeneti időszak, reméljük, hogy átmeneti, tehát nem az utolsó, miután beszántják, bezárják, vagy nem tudom, hanem megpróbál ez valahogy ez az egyesület fennmaradni, csak hát nagyon-nagyon nehéz. Tehát...
Lehet, hogy beszántják?
Nem gondolom, hogy beszántják. Nem. Én megteszek érte mindent, hogy ne szántsák be. De nagyon nehéz. Tehát a piacról finanszírozni nyilván lehet, csak ugyanúgy kockázatos, mint mondjuk az államtól pénzt kapni. Tehát a filmnél is kicsit ugyanígy van, mint mondjuk egy klub üzemeltetésénél. Tehát a piaci szereplőnek, mondjuk nem tudom, a filmes példát mondjuk a Cinema City-nek, ami egy bomba jó, nagy, nemzetközi forgalmazó, nyilván vannak olyan érdekei, amik mondjuk egy filmet, vagy filmtípust mondjuk hát nem is azt mondom, hogy beleszólnak, de mindenképpen elvárnak mondjuk egyfajta filmet, hogy működőképes legyen. Tehát egy vígjátékot mondjuk sokkal jobban szeret egy ilyen mozi, mondjuk, mint egy nyilván egy fekete-fehér művészfilm. De azért ez nem feltétlenül jelent kontrollt, vagy piaci értelemben vett bármilyen cenzúrát, politikai értelemben meg semmiet. Tehát, hogy ez mindig egy jobb világ szerintem, mint hogyha mondjuk bejön egy ilyen állami ellenőrzés, és ahol talán keményebb a cenzúra, és az öncenzúra is esélyesebb.
Ha egyszerűen egy sokak által remélt hűn áhított változás Magyarországon is átalakul, vagy normális kerékvágásba kerül a filmes szakma, akkor azok a tüskék, amelyek az elmúlt 5-10 évben keletkeztek, alkotók, technikai személyzet, operatőrök, vágók, rendezők között politikai alapon, azok oldódhatnak, rendbe jöhetnek.
A filmesek alapvetően azért egy nagy család, tehát meg lehet egymásnak bocsátani, hogyha jó minőségben dolgozik a másik, vagy nem tudom, de nem tudom, ezek nagyon nehéz kérdések. Az ugye a legnagyobb, hogy régen, amikor még filmszemlék voltak, meg ugye a 2010-es
milyen jó is volt
az évek előtti világról beszélek, akkor azért létezett egy filmszakma. Voltak szervezetek, az egésznek volt egy a filmvilág, mint az egyik legfontosabb orgánum, azért összetartotta, tehát hogy volt egy, most már ugye az elmúlt időszakban azt gondolom, hogy az a filmszakma, amit én megismertem, amelyet nyilván a régi SZFF-re épült, meg a Szabó Istvánra, a Makárolyra, a Jancsó Miklósra, a Simó Sándorra, a Hesko Jánosra, vagy az operatőröknél az Illés Györgyre, vagy a Ragály Elemére, Koltai Lajosra, ugye az a, vagy most sorolhatnám ugye a neveket, az ma már szerintem így nem nagyon létezik, és azért ez szomorú. Szóval úgy sikerült tényleg ezt az egészet, vagy legalábbis egy része működik, úgy csinál, mintha az a teljes lenne, és a 70-80%-a pedig ugye a vonalon kívülről figyeli az eseményeket, ha egyáltalán figyeli, vagy már az amerikai eseményeket figyeli test közelből.
Azok a diákok, akiket tanítasz a METU-n, azok szerintem jó részük már az Orbán rendszerbe született, vagy legalábbis a szocializációja az az Orbán rendszerben volt. Tehát ők látják, értik azt, hogy mi zajlik a filmes szakmában, vagy a egyetlen a filmiparban?
Nem, egyelőre szerintem még, hát akiket én tanítok, ők nem is kell ezzel foglalkozni, tehát ez még a kis csoport az oviba, tehát itt még szerintem egyelőre nem. Hát ahogy lediplomáznak, akkor már jobban kell, de én remélem, hogy amire diplomáznak, akkor már egy kicsit más helyzet lesz. Én nagyon pozitívan látom a dolgokat. Szerintem 2 év múlva itt abszolút kormányváltás lesz, és meg fog történni az a csoda, amire várunk. Nem tudom, 90-ben is megtörtént, és ebben semmi.
Gondolom, az elmúlt fél év történései sugallják ezt az optimizmust.
Igen, igen, abszolút, de nyilván szörnyűködhetnénk, meg a háborúk, meg minden, de ez most egy pozitívabb helyzet. Például az én egyik kedvenc színészem, meg barátom, a Nagy Ervin lenyilatkozta, hogy ő simán lenne kulturális miniszter, hát én nagyon örülnék. Hát az már egy, hogy mondjam, kiinduló pont, hogyha az Ervin lenne a kulturális miniszter. Egyáltalán lenne ilyen, hogy...
Igen.
És a film, ugye, ami most a Rogán Antal féle minisztériumhoz, tehát a központi rendszerhez tartozik elszámolásilag, meg minden az mondjuk visszakerülhetne a kultúrába, meg a televízióba, és mondjuk az, hogy magyar film, vagy magyar tévéfilm, azt valaki úgy észrevenni, hogy az mondjuk meg lehetne simán csinálni.
Lehetne mondjuk gyerekfilmeket csinálni.
Hát mondjuk gyerekfilmeket. De hát szerintem lesz erre még időnk, meg energiánk, hogy ez megváltozzon, és így legyen.
Sokat fényképezel?
Sokat. Na, hát én fotósnak tanultam, úgyhogy én végig...
És ráadásul nagymama volt a fotós a családban?
Hát nekem a nagymamám, az apai nagymamám, és hát az anyukámnak az első férje, az is fotós volt, szóval, igen, szóval sok fotós volt, és én, de nem ezért fotózom, hát nyilván szeretek, meg fotós iskolába jártam, de ez a legjobb játék. Tehát ezt én körülbelül nem csak a szakmám miatt fotózom, hanem nekem örömöm van abban. Tehát aztán,
analógra?
De, hát az analógra is, hát most 16-osra forgatok, már alig várom, hogy fekete-fehér 16-os, és hogy dübörög. Még oké, hogy csak két napot, vagy hármat, de akkor is most már így hogy érzem, hogy abban valami van. De...
Végre már valaki mondja azt, hogy hölgyeim és uraim, felvétel lesz hang.
Hát igen.
És mondja valaki a tesséket. Hát így. Köszönöm szépen Török Ferenc filmrendezőnek, hogy eljött ide hozzánk. Maradt benned valami?
Nem.
Hol láthatók? Azt kérdezni is akartam, amit fényképezel.
A képeim?
Aha.
Nem láthatók.
Nem láthatók. Köszönöm szépen. Tehát nem látható a Kádár film, nem látható a fotó. Hát.
Majd egyszer látható. Talán gondolkodom rajta.
Hát miért nem hiszem a Fortepanhoz kiállítani?
Nem, hát
nem a Fortepanhoz, hanem majd egy főfotóban.
Jó, hát majd lehet, hogy egyszer igen, ha megkérnek, de nem, nincsenek a fotóval ilyen ambícióim, tehát szeretetből csinálom magamnak, de az a biztos, hogy az az alapja annak a nyelvnek, amin mi kommunikálunk, tehát, hogy ezt mi így tanítjuk, meg így éljük meg, hogy úgy, mint az A betű az A, B, C-be, vagy a B, vagy a C, az a fotó a vizuális nyelvben az egy betű.
Benned lehet, hogy nem maradt semmi, bennem még nagyon sok kérdés maradt, amivel lehet, hogy majd legközelebb fogunk beszélni. Nagyon szépen köszönöm Török Ferenc filmrendezőnek, hogy bejött ide hozzánk a Klubrádió stúdiójába. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Turi Lui, Balogh Kármen és Zsidai Péter, én Pálinkás Tűcs Robert voltam. Legyen kellemes a hétvégéjük, ne vezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ, give peace a chance, Putyin rohagy meg, béhallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Mi nem így
láttuk. Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!